Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok! Ferenc Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. Thornton Wilder, amerikai szerző, 1938-ban írta a Mi kis városunk című drámáját, és hatalmas sikert aratott vele. Pulitzer-díjat kapott érte, és ez máig az Amerikai Egyesült Államok egyik legtöbbet játszott darabja. Van New Hampshire-ben egy kisváros, Grover's Corners, ennek a mindennapjaiba nyerünk betekintést. Középpontba a Gibbs és a Webb család kerül, mindkettőnek két gyermeke van. Semmi különös nem történik velük. Gibbs apuka a kisváros orvosa, Webb apuka pedig a helyi lapszerkesztője. Megbecsült polgárai a városnak. A két feleség pedig gondosan ellátja a háztartást és neveli a gyermekeket. Wilder az apróságok jelentőségét, a mindennapok fontosságát kívánta hangsúlyozni, ezért szerzői utasításként megfogalmazta, hogy nincs konkrét díszlet, legfeljebb pár asztal és szék, és nincsenek kellékek. A mindennapi élet tartozékai, mint például a tányérok, poharak, lábosok, de akár könyvek, dísztárgyak hiányoznak, és ha egy jelenetben szükség lenne rájuk, a színészek eljátsszák a létüket, vagyis egyfajta pantomimmé válik számos hétköznapi rituálé. Mindez az alapgondolatot hangsúlyozza, miszerint az élet elröppen, a halál mindig váratlanul érkezik, nem érdemes jelentéktelen dolgokkal foglalkozni. Egy leveses tálnál mindig fontosabb lesz, hogy figyeljünk egymásra, szeressük egymást, örüljünk a felkelő vagy lenyugvó napnak, és ha eljön az idő, megnyugodva távozzunk egy olyan helyre, ahol Wilder szerint a lelkek együtt vannak, továbbra is egymást segítik. A szerző egy különleges szereplőt is beiktat a Mi kis városunk című darabba, akit ügyelőnek hív. Ő ismerteti meg velünk a kisvárost, annak lakóit, segít eligazodni ebben a minimalista stílusban elmondott történetben. Az sem mellékes, hogy lénye lebontja a negyedik falat, azaz a szereplők és a közönség közötti képzeletbeli, láthatatlan választóvonalat. Thornton Wilder darabját a Kolozsvári Állami Magyar Színházban Jessica Prudencio, keleti gyökerekkel is rendelkező, amerikai rendező vitte színre. Ő annak idején Amerikában Tompa Gábor osztályában végzett a mesterin, koreográfusi múlttal is rendelkezik. Hogy miért választotta a Mi kis városunkat, arról a bemutató előtti sajtótájékoztatón a következőket mondta.
It feels like, as his student, this is the final lesson to work with his great theater here in Cluj.
Egykori diákjaként a kolozsvári remek társulattal való dolgozást utolsó vizsgaként is értelmezhetem. Ebben a darabban leginkább a forma vonzott. Rendezőként és koreográfusként úgy érzem, hogy a nyelv ott van ugyan a szövegben, de ott van a testünkben is. A koreográfiát is ilyen értelemben testbeszédként használom. Először 20-25 évvel ezelőtt olvastam a Mi kis városunkat, akkor a karakterek természetessége fogott meg, illetve az, amiről már szó is volt, hogy ezt az eleven világot tárgyak hiányában kell megteremteni. Ez a forma nagyon izgat és vonz engem. Rendezőként szeretem, ha egy feladat teljesíthetetlennek tűnik. Minden segédeszköz, tárgy létezik, de azokat el kell távolítanunk, mert a szerző szerint nem azok fontosak az életben.
Props exist, but we're going to take them away on stage because it doesn't matter. That's not what is important in life.
Vallotta Jessica Prudencio rendező. A Mi kis városunk bemutatóját múlt évad végén tartották, de ettől az évadtól szerepel műsoron, most lett elérhető a nagy közönség számára. Erről a produkcióról szól mai összeállításunk. Jessica Prudencio rendező nagy alázattal és szeretettel nyúlt Thornton Wilder szövegéhez, betartva az írói utasításokat. Alig vannak kellékek, díszletelemek, a színészi játék és a közönség fantáziája rakja össze ezt a kisvárosi világot. Hűséges maradt a szöveghez is, keveset vágott, holott ez a három felvonásos darab hosszú és részletgazdag, de a szövegbeli apróságok ugyanolyan fontosak, mint a karakterek cselekvései, amelyekből összeáll a jellemük, végül az életük. Bocskai Gyopár természetes, natúrszínű anyagokból tervezte meg a szereplők ruháját. A színbeli egység számomra azt is jelzi, hogy itt minden polgár egyenrangú, a közösség része, nincsenek kirívó egyedek, extravagáns gazdagok. A díszlet alapja a homok, a fa és a kő. Az előadás elején egy gyógyfürdőben vagyunk, ugyanez a világ köszön vissza az utolsó jelenetekben. Ha arra gondolunk, hogy Wildert erőteljesen ihlette Dante isteni színjátéka, akkor nevezhetjük ezt egy leegyszerűsített purgatóriumnak is. Egy szaunában például testileg megtisztulunk, ebben az előadásban ez a tér lehet a lélek megtisztulásának helye is. A kolozsvári előadás ügyelője, Albert Csilla színművész kezdetben bemutatja a várost, annak lakóit, és nem titkolt büszkeséggel teszi mindezt. Az általa megismertetett emberek gesztusai is nagy jelentőséggel bírnak. Ahogyan Howie Newsom, Pető Anikó minden reggel pontosan érkezik a napi tejadaggal, és szeretettel simogatja Bessie nevű lovát. Ahogyan Joe Crowell, Lackóvas Robert jól irányzott mozdulattal áthajítja az újságot a kerítésen. Ahogyan a gyerekek, Emily és Wally, vagy Rebecca és George bakalódnak egymással iskolába indulás előtt. Ahogy Mrs. Gibbs és Mrs. Webb, Varga Csilla és Csutakréka elkészíti a reggelit. Sorolhatnám az életképeket, amelyeknek köszönhetően kirajzolódik a kisvárosi élet, de gondolhatunk egy falusi közösségre is. Ezek a kis játékok, de még az apróbb konfliktusok is eszünkbe juttatják a gyermekkorunkat, azt az időszakot, amikor az volt a legfontosabb, hogy anya és apa elégedette velünk, hogy a pattársunkkal milyen viszonyban vagyunk, és vajon a szomszéd fiú vagy lány bennünket szerete legjobban. Az előadásbeli ügyelő minden szereplőt figyelemmel kísér, de központi szerepe mégis a webházas pár lányának, Emilynek van. Őt kíséri megértő és szeretetteljes tekintetével, és vele próbálja megértetni, hogy a halál nem a borzasztó vég, hanem valami szépnek a lezárása, és lehetséges folytatás, ahol szintén nincs magány és üresség. Ehhez azonban szükség van az életnek való feltétlen örülésre. A mi kisvárosunk az élet sorsfordulóit mutatja meg, a körítés elemeit is megemelve. A születést, a szerelmet, a házasságot, a szülőséget és a halált. Nem történik semmi rendkívüli. Az emberek élnek és meghalnak. A hangsúly az életminőségén van, és azon a kérdésen, hogy mi vár ránk a halál után. Valószínűleg nem csak Wilderi sugallat, hanem Jessica Prudencio Filippino eredetével is magyarázható, hogy az előadásban a halál nem félelmetes tabu, csak egy másik dimenzió. A darab legkomplexebb figurája egyértelműen az Albert Csilla színművész által alakított ügyelő. Nehéz dolga van, mert össze kell vonnia a rengeteg apró szálat, pontos segítséget kell nyújtania a nézőknek a megértésben, és át kell adnia nekünk a Grover's Corners beliek iránti szeretetét. Mindezt úgy, hogy időnként csak ül a színpad szélén vagy a közönség soraiban máskor, rövid időre eljátszik egy-egy szereplőt, például egy fagyjárust, vagy óriási mennyiségű szöveget görget maga előtt, és azt nem csak érthetően, tisztán közvetíti, hanem megtölti ezerféle érzelemmel. Ő Wilder darabbeli alter egója. Albert Csilla színművész ügyelője az előadás legkidolgozottabb, mégis könnyednek, játékosnak tűnő alakja. Az ügyelőt mindig férfiak szokták játszani. Meglepődtem, Amerikában milyen nagy nevekhez társult ez a szerep. 1969-ben Henry Fonda, 1991-ben Alan Alda, 2002-ben Paul Newman játszotta az ügyelőt. Albert Csilla híres emberek közé keveredett, de kétlem, hogy aggódnia kellene a teljesítménye miatt. Vele beszélgetünk a következőkben. Valószínűleg soha nem láttam ezt a darabot színpadon. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert 2-3 kép nagyon ismerős belőlem, de az egésznek a hangulata egyértelműen ismerős. Te is, én is, nem 2000-es, de azért kisvárosban nőttünk fel, és annak a működési rendszerét mindketten ismerjük. Na most ebben az előadásban egy különleges szerepet kaptál, mert ügyelőnek hívnak, hívhatnának kívülállónak is, hívhatnának mesélőnek is, hívhatnának világanyukájának is, mert hogy mindent tudsz, még többet tudsz, mint a szereplők. De ez egy nagyon nehéz feladat, hogy egyszerre tudni mindent, és nem lenni benne, csak részlegesen. És nem tudom, mit beszéltetek erről, hogy az a melléktudás, amivel rendelkezel mondjuk másokat illetően, és a kevésbé résztvevő szerep, ez így hogy találkozik azon a karakteren belül, ami te vagy, milyennek kell lenned, és mesélőhöz, vagy pedig egy színpadmesterhez hasonlíts egy ügyelőhöz?
Sokkal, sokkal komplexebb, azt hiszem, mint hogy így tudnék ilyen dobozokat mondani. Talán mielőtt így nekifutnék a válasznak, még nem tudom, hogy fogok kikeveredni belőle, mert egyáltalán nagyon nehéz megfogalmazni. Az fontos elmondani, hogy általában rendezőként is fordítják ezt a szereplőt, vagy rendező, vagy ügyelő, mindenképp egy színházi terminológiát használ. Ez az egyik. A másik, hogy általában férfiak játsszák. Nem tudok olyan előadást, ahol nő játszta volna az ügyelőt, pedig kicsit utána kerestem, nézelődtem, sehol nincs erre, Amerikában sem játsza nő ezt a szerepet. Ez sokkal komplexebb, nem tudok neked egyszerű választ adni erre, mert mi magunk sem akartuk, és nem is tudjuk megfogalmazni, hogy mit játszom ebben a darabban. Vannak árnyalatok, amiről beszéltünk, vannak hangulatok, vannak történetek, de én most neked nem tudnám megmondani, hogy ki vagyok ebben a darabban. Attól függően vagyok valaki vagy valami, hogy kivel van jelenetem, milyen szövegem van, mit kell elmondani, milyen hangulatot kell megteremteni, mi az a hangulat, ami tovább fogja vinni a darabot, és azt létre kell hozni. Annak függvényében vagyok hopmester, mesélő, és talán a jóisten is egy-egy pillanatban. Szóval nem tudok neked választ adni.
Nincs azzal semmi baj. Az mindenképpen egyértelmű, hogy bizonyos esetben még az is, hogy ki van színen, vagy ki nincs, kinek van bejárása ebbe a világba, vagy kinek nincs, az tőled is függ. Tehát elküldhetsz embereket, behívhatsz embereket, becsukhatsz egy ajtót, ami utána nem nyílik ki. Ez tényleg az isteni cselekvéssel is, meg a színházi emberi cselekvéssel is nagyon hajaz. Érdekes, hogy ezt mondtad, ezt az istenit, mert hogy a hétköznapi életünkben soha nem ügyelőkre fogunk gondolni, hanem valakire, aki fentről ránk néz és sok mindent lát. Érzelmileg mennyire implikálódhatsz, én szerintem nagyon implikálódtál, mennyit enged meg maga leírt szöveg, és miről beszéltetek ti? Te itt egy érző lény vagy, sok szeretetet, aggodalmat, mindenfélét lehet látni tőled. Így van a szövegben is?
A szövegek nagyon hosszúak és nagyon nehezek, és nagy kihívás az, hogy hogyan válik le a papírról, és hogyan lesz a drámai szöveg belőle, mert nagyon sokszor igen erősen mesélős. És ez egy nagy kihívás volt, hogy hogyan lehet helyzetbe hozni, hogyan lehet úgy elmondani, hogy a nézőnek az legyen az érzése, hogy én most találom ki, én nem tudom, hogy mi fog történni. Tehát ez egy nagy-nagy küzdelem volt, hogy valahogy úgy jelenlevővé tenni az egész történetet, hogy miközben én újra meg újra frissen szülök meg helyzeteket, mégiscsak belátom az egészet, és nagyon jól tudom, hogy ami történik. Igen, az előadás maga azzal kezdődik, hogy lelkek vannak a színpadon, és beengedünk még egy lelket, és ez a bizonyos lélek nem találja helyét, és ki akar menni, és nem lehet kimenni. És akkor elindítjuk a történetet, adunk neki egy esélyt, hogy újra éljen bizonyos dolgokat ebből a bizonyos életből. Valahogy ez történik a színpadon. Na most a nagy szerencsém nekem az, hogy ezt egy nő rendezi. És egy nőre osztott egy olyan szerepet, amit általában férfiakra osztanak, és ez a nő egy másik nőt, Emily Webbet gárdírozza ebben a világban, ebben a lélekvilágban, ebben a lélekvilágban újra él bizonyos napokat az életéből. Szóval ez a nagy szerencse találkozott össze, hogy ennyi női energia, női finomság, női egymásra figyelés tudott együtt megszülni egy történetet, de azért hozzátenném, hogy Thornton Wilder, ő férfi, de ennek ellenére egy hihetetlenül érzékeny szöveget írt, és meggyanúsítanám, hogy egy kicsit feminista volt, mert 1938-ban írni egy ilyen szöveget, ahol a nőket ennyire felemeli, az anyákat, a női sorsokat kiemeli. Tehát én azt gondolom, hogy itt valami csodálatos dolog történt ebben, hogy ugyan egy férfi szövegén, de mégiscsak nagyon szépen tudtunk így a női energiákkal létrehozni egy előadást.
Azért szövegszinten sok olyasmi van, ami ellen ma háborognánk, hogy az anya reggeltől estig takarít, mos a gyermekekre, mindenkit ébren vár a reggelivel, stb. Valahogy olyan furcsán szeretettel hangzanak el ezek a dolgok, és úgy játsszák a színészek, hogy most nem jön ki belőlem a dühöngő ember, hogy miért gondoljátok, hogy a nőnek az olyan jó, hogy reggeltől estig gürcöl egy konyhában.
Hát igen, mert egy nő mondja el. Most gondold el, hogyha egy férfi ezt mondaná, hogy ez a két nő háromszor főz egy nap, akkor milyen másképp hangzik. De az, hogyha én mondom, és nem ítélkezek fölöttük, és hozzáteszem, a néző látja ezt a két nőt, akit már megszeretett a jelenetekben, látta, hogy ezek húsvér emberek, milyen szépek, milyen szépen vannak, hogy mennyi izgalom van, és mennyi problémájuk van, és azt meg kell éljék, és akkor Úristen, a passzúit meg kell pucolni, és akkor ezt megszereti a néző, megszereti őket, és akkor ezáltal megszereti, vagy befogadja azokat a szövegeket, amiket szintén egy nő mond el, amin lehet, hogy tényleg felháborodhatnánk, vagy másképp gondolkodnánk el, hogyha mondjuk egy férfi mutatna erre rá, ezekre a dolgokra. De így talán, hát így benne van egy kicsi önirónia is a részünkről, meg hát itt sokféle érzelem gyűl össze ilyenkor egy helyre.
Lássuk egy picit közelebbről a mi kisvárosunk két családját. Mr. Gibbs az orvos és Mr. Webb a lapszerkesztő éjt nappal lát éve dolgozik, tehát a háztartás és a gyermeknevelés a feleségek feladata. Ma már tényleg bántóan kevésnek tűnne ez a szerepkör, mert 1938 óta a nők függetlenedtek, munkába járnak, sokszor karrierre vágynak, nőként is másként definiálják magukat. A Wilder darab anyái mégis roppant szimpatikusak. Kettejük közül Mrs. Webb, csutak réka, kissé távolságtartóbb, merevebb, tőle kevesebb szeretetteljes gesztust látunk. Mrs. Gibbs Varga Csilla szerintem kora modern nőjének a megtestesítője. Ugyanúgy készíti a reggelit, ebédet, vacsorát, mint minden nőtársa, ugyanúgy aggódik a gyermekeiért, de hangot ad a vágyakozásának. Évtizedes álma, hogy szeretne eljutni Párizsba, ezért elad egy antik bútordarabot, hogy az árából megvalósítsa álmát. Aztán a pénzt odaadja nősülő fiának, George-nak. Ez a lehető legtermészetesebb áldozat egy anya részéről. De ugyancsak ő egészen másképp van jelen a templomi kórusban, másként figyel az alkoholistává lett Simon Simpsonra, és néha sikerül a formaságokat mellőzve kommunikálni a férjével. Ő az a nő, aki nem úgy szeretne élni, mint a többiek, A társadalmi szerepek tagadása nélkül szeretne önazonos lenni. Varga Csilla színművészt hallják.
Nekem nem áll messze ez az anya feladat, én ilyen vagyok az életemben is. Nekem nagyon-nagyon sok feladatom van az életemben, és most az egyszer mondhatom azt, hogy a színház az egyáltalán nem adott többet, hanem tulajdonképpen ugyanazt kellett itt is. Viszont ami nagyon szép volt, hogy a sűrűjébe kell vágni. Mindenképpen arra kell gondolni, hogy életbe vágó fontos minden apróság. A mostani életem is 3 gyermekes anyaként nekem azért van egy kis tapasztalatom. Én nem akarok erről beszélni. Aki tudja, tudja, aki nem tudja, annak nem tudhatom elmondani. De olyan távol nem esik, tehát ez a világ nekem megvan.
Fiús anya vagy az előadásban, elsősorban lányotok is van, de igen, az a része az egy kicsit háttérbe igen szorul, és akkor itt van a fiú, aki jócskán már túl van azon, hogy cseperedjen, már a házasság előtt van, befejezte az iskolát, és akkor hirtelen úgy dönt, hogy megnősül. Mrs. Gibbs hogy van jelen az életében, mert közben éli azoknak, az asszonyoknak, feleségeknek, édesanyáknak az életét, akik a kisvárosba például elmennek kóruspróbára. Igen. És az is egy fontos tevékenység neked is.
Pont ez az érdekes, hogy az anya az ember is, nem csak anya, ember. Nagyon sok alkalmam nincsen, de megpróbáltam akár megérezni, vagy megéreztetni, hogy elsősorban nőként vagyunk jelen, nem anyaként vagyunk jelen az életünkben, vagy ez, hogy vágyakozunk valami másra is, nem csak arra, hogy megfőzzük a reggelit és az ebédet, és hogy jó feleségek legyünk, jó anyák. Van egy monológom, amiben elmondhatom ezt. Nem csak anyák vagyunk, hanem vágyaink vannak, álmaink vannak. És igen, ez majd szeptemberben, ha újra vesszük, akkor erre nagyon-nagyon rá fogok építeni. Ha lesz alkalmam, úgy értem, hogy a meglevő formában, mert már változtatni nem igazán lehet, de a meglevő formában valahogy egy gesztussal még jobban megéreztetni, hogy érzékeny, álmokra vágyó nők vagyunk, akár hány év kapcsolatban, akár hány gyerekkel.
Hadd álljunk még meg az anya figuránál. Annyi mindent hallottam, hogy az anya és a lánya, az anya és a fia, apa és a fia, apa és a lánya, hogy akkor ki kivel tud egyezni, kinek ad egyáltalán jó tanácsot. Most, amit te megélsz így napi szinten, hol jönnek össze a legjobb dolgok akár?
A magánéletben azért ez tényleg egy napi rend, egy program, hogy a férfiak nem tudnak egymással kommunikálni. A nők egymással tudnak. Most a kislányom a darabban, ugye kicsi, ő egy másik szinten, tudatszinten van, nyilvánvalóan nem is kapok alkalmat, hogy ezt megmutassam az életben, ez így van, hogy tulajdonképpen az apák nem tudnak a fiúkkal kommunikálni, az anyák meg nem értik a fiaikat. A lányok fiatalkorban tudnak ugyan kommunikálni az anyjukkal, viszont én még nem tapasztaltam, a kislányom még 10 éves, még kicsi, valószínűleg lesz egy ilyen, amikor nem fogunk tudni ilyen gyönyörűen kommunikálni. És aztán ott van a másik dolog, hogy a férfi és a nő egymás mellé tud beszélni, nem találják a hangot, ugyanarra a problémára a megoldást nem találják. Én próbáltam az esküvői részben ezt kifejezni, hogy én aggódom valamiért, és a férjem, ő tökéletesnek látja a dolgokat, habár megfogalmazza, hogy hát azért nem lesz olyan könnyű, de másképp fogalmazza meg.
Hát, hogy különbözőek vagyunk, mert egyébként annak ellenére, hogy ti nem is ismertétek egymást az előadásbeli férjeddel, szereplők nem ismerték egymást, úgy léptek az oltár elé, de valami ilyen tyúkanyó dolog kialakul azért, sőt, nem zárja ki egyik a másikat.
Nem. Ez azért az előadásnak egy fontos dolog, hogy ők az igazi szerelemre építik a házasságot. Mi a férjemmel egy régebbi formátumban voltunk, viszont mi azt éljük meg a darabon belül, hogy mi megtaláltuk egymást, szerencsésebbek voltunk. Annak ellenére, hogy mi nem láttuk egymást, nem tudtunk egymásról. Úgyhogy ez szerencsésebb változat.
De az ember ilyenkor belegondol, hogy annyi rossz házasság lett attól, hogy nem is ismerték egymást, hogy nem tudták, hogy a másik mit gondol, mit szeretne egyáltalán.
Van-e köztük kémia?
És akkor meg ez 100 évvel ezelőtt volt gyakorlatilag, nem volt olyan rég. Más világ van, de lehet, hogy vannak civilizációk, vannak kultúrák, ahol továbbra is ez így működik.
De vannak valóság sok, ahol sajnos ezt promoválják, hogy azok az emberek, akiknek nincs társuk, akkor egy ilyen showban benne vannak, hát ijesztő. Az embernek szüksége van arra, hogy megismerje a másikat, hogy bízzon benne. Van egy szép mondat is, hogy az Isten páros életre teremtette az embert. Nem természetes dolog a magány. Ez rendben van, de mindenáron nem. Mindenáron nem kell összeszítani két embert, aki nem szereti egymást.
Egy olyan mondat is van az előadásban, hogy az élet szép, de azt hiszem, hogy ez a darabbeli házaspárotokra is úgy érvényes igazából, mert hogy nincsenek nagy konfliktusok, a gyerekek ott vannak, nőnek, nevelitek.
A darab szerint nekem az a konfliktusom, hogy én elvágyódom, és a férjem erre azt mondja, hogy ez bagatell, ez nem fontos, vagy nem tudom jól lekommunikálni, hogy nekem ez mennyire fontos. Azt mondjuk, hogy ez 110-120 évvel ezelőtt így volt, most is így van. Ha valamit nem kommunikálsz le helyesen, nem tudják az emberek, hogy mit akarsz. És itt van a tragédia, itt van ez a pici dolog, amit az ember azt mondja, hogy egy kicsit úgy szíven üti, hogy hát mondd el neki, hogy te oda vágysz, de hát ez nem olyan egyszerű, mert akkor mehetsz csak oda, hogyha úgy érzed, ugye, hogy megérdemled, vagy meg lehet tenni, vagy alkalmad van rá, vagy az élet úgy hozza, hogy akkor most lehetőséget ad, de ha nem, akkor neked nincs jogod álmodni, nincs jogod erre vágyni. Szóval itt van ez a kis élethelyzet, hogy az embernek nem elég csak akarni, tenni is kell érte. És ha csak a partner azt mondja erre, hogy nem vevő rá, nem akarja, akkor ott megszületik már rögtön a szakadás, megszületik a pici szomorúság, hogy akkor nem vagyunk mégsem együtt, nem együtt gondolkodunk erről. És darabban ez számomra nyilvánvalóan meg van mutatva. Itt lemondás van, de a lemondásban is szépség van.
Emily Román Eszter, akinek megadatik, hogy halála után újra, most már kívülről rápillanthasson élete néhány mozzanatára. Kisgyermekkortól az anyaságig jut el az előadásban, és én különösen szeretem a kamaszkori szerelemhez kötődő apróságokat. Ahogyan méregetik egymást a kissé Link George-al, András Gedeonnal, ahogyan félszegen közelednek egymáshoz, a közös fagyizást, majd a döntést, hogy egybe kelnek. Mindkét színésznek fel kellett idéznie a szerephez gyermeki, játékos énjét, hogy őszintén el tudja játszani, milyen az apuka nyakába ugrani, vagy milyen a baseballban elért sikerekkel kérkedni. Testvéreik Daradics Hanna és Kis Tamás hasonlóan a játékosságra kell, hogy építsék karakterüket, és ezek szép pillanatok. Ahogyan azok a ritka meghitt mozzanatok is, amikor a két szomszédanya kiül a padra, paszújt pucolni és beszélgetni egy kicsit. Van valami idilli ebben a világban, amely iránt erős nosztalgiát érezhetünk, bár azt hiszem nem erre vágyott sem a szerző, sem a rendező, és amelyet a halál számol fel. 12 évet ölel fel a történet, ez alatt a gyermekekből felnőtt lesz, sokan meghalnak, az élet pedig megy tovább. A meghalás is központi témája a darabnak, hamarosan azzal is foglalkozunk. Minimalista játék és kellékek szinte teljes hiánya. Ez sok színész számára új játékstílus volt, többen kezdetben segítségül hívták a tárgyakat, hogy szokják a formájukat, a súlyukat, hogy hiányukban is elképzelhetővé tegyék azokat. Szemüveget, táskát, serpenyőt, tányért és ezer más dolgot látunk a színpadon úgy, hogy a tárgy nem, csak a színészek gesztusa egy cselekvéssor jelenlévő. Számomra ebből a szempontból a legtökéletesebben Kis Tamás, Emily Wally nevű testvére igazodott el, de többen is könnyen megbirkóztak a feladattal. A legnehezebb dolga a két anyának volt, ők kellett a legtöbb képzeletbeli tárgyat idézőjelben felvonultassanak. Varga Csilla színművész ezt a játékstílust kemény dióként érzékelte. Most kis időre visszatérünk az olvasó próbákhoz.
Mikor olvastuk, akkor nem emlékszem, hogy szó volt erről elsőre, hogy nem lesznek kellékek. Nem tudom, mikor értettem meg igazán az olvasó próba legvégén, amikor már színpadra kerültünk, hogy valóban ez egy képzeletbeli világ, ez egy pantomim. Az első színpadi próbán Jessica azt mondta, hogy szeretne velünk pantomimet. Őszintén szóval nem is értettem, hogy hát igen, persze, mit tudom én, eljátszok egy konyhaszekrényt, jól van, de egész cselekvéssort kell eljátszanom, és erről nem tudom, hogy mikor szereztem tudomást. És amikor tudomást szereztem, akkor nagyon ijesztő volt, mert ez annyira bonyolult, egy egész képzeletvilágot ölel fel. Bele kell gondolni, hogy egy háztartásban mi van, és nekem teljesen elő kell készítenem a reggelit három embernek. Én meg is rémültem, nagyon sokáig küzdködtem ezzel.
Ilyenkor hazamész, és másnap reggel elkezded figyelni magad, és aztán pedig a világot is, amit a többiek kialakítanak körülöttetek, többi színész?
Valóban volt ilyen, de nem is a konyhámat kezdtem figyelni, hanem az apróságokat, ahogy az ablaküvegen úgy a katicabogár átment, mert ez nagyon fontos volt, hogy nekem meg kell magam előtt jeleníteni azt a világot. Ha megjelenítem, akkor oda tudok egy tárgyhoz nyúlni, akkor érzem azt a tárgyat. Ugye a pantomim ez egy nagyon bonyolult mozgásvilág. Ez nem is pantomim, hanem tulajdonképpen egy képzeletvilágnak a fizikális megtestesítése. De nem foglalkoztam, de lassan, fokozatosan kezdtem az apróságokra figyelni. Arra viszont már nem volt idő megfigyelni, hogy mások hogyan, mert folyamatosan ugye a szövegen keresztül kellett haladnom, tehát nem állhattam meg, hogy bemondjak egy szöveget. Mert hogyha van kelléked, van egy tered, amiben van rendezve, akkor megállsz és partnerre figyelsz. De amíg egy képzeletbeli tárgyal foglalkozol, a partner úgy tűnt, hogy a legutolsó. Nagyon sokszor, hogy mondjam, utolérhetetlen volt a helyzet. Tehát alig tudtam követni, hogy hol, mikor, mi történik. Tehát mindig együtt egyszerre csináltunk az első részét. Tehát nem volt olyan, hogy külön Varga Csilla vagy Gipsz mamának a konyhájában mi lesz, hanem ők szóltak, hogy most kezdjük, és mindenki egyszerre, amit csinált, csinálta. Nem voltak részletpróbák, hogy megnézzük, hogy most pontosan mi lesz. Ez a döntés rám volt hagyva, vagy a partnerre, vagy a másik háztartásra, vagy a másik színészre.
Annyi mindent csináltál, hogy tényleg egy ilyen 10 fős családot is ki tudtál volna szolgálni akár.
Pontosan kell látni, hogy hol halad, mert van egy olyan pici rész is, hogy amiközben mondom a férjemnek, amit mondok, közben a szalonna odasülnek. Ez könnyű, mert az ember tudja, oda kell lépjen. De van olyan helyzet, amikor hallani kell valahol hátulról, hogy ott valaki bemond egy végszót, miközben van egy láthatatlan cselekvésed, és félfüllel oda is figyelj. Ez borzasztó nehéz, de persze ki lehet alakítani a rutint, és arra is kell gondolni, hogy nem te vagy a legfontosabb. Valószínű, hogy az előttem levő dolgok is lekötik a nézők figyelmét, és nem kell sokkal stresszelt egy adott pillanatban. Hogy vajon, hogyha valaki engem követ, akkor biztosan látták, hogy oda tettem, és nem onnan vettem el. Szóval erről a perfekcionizmusról le kellett mondjuk az első próbák alatt, mert képtelenség volt követni. De ennek a műfajnak a lényege az lett mostanra, hogy mindent bele a közepébe. Tehát nem elkezdünk egy történetet, hanem maximálisan benne vagy. Tehát csúcspontról indítasz.
Ez a rendezői instrukciókban vagy figyelembe is megnyilvánult egyébként, ahogy így cák-cák próbálta ő is akár instruálni nektek?
Szerintem a rendezőnőnk, ő amblok látta ezeket a dolgokat, hogy ritmusban hogy működnek. Szólt nekem, hogy itt és erre figyelnem kellene, és betettem, és igyekeztem számot adni erről, de végeredményben mégiscsak az volt, hogy az a kapcsolat megszülessen a szereplők között. Az egy lényegbe vágó. Minden felnőtt között, férj, feleség között, gyerek, anyag között meg kell szülessen a kapcsolat függetlenül attól, hogy te hogy érzed. Tehát ezt a félelmet kellett legyőzni, hogy én félek, hogy nem tudom megoldani a dolgot.
Hiába volt félelem Varga Csilla színművészben a képzeletbeli kellékeket illetően, mert szarvas hibát nem fedeztem fel nála, de az emberekkel való kapcsolatának finomságait, a szeretgetéseit és lázadozásait annál inkább és valamennyit szép pillanatnak gondolom. Albert Csilla színművésszel, az előadásbeli ügyelővel folytatjuk. Nagyon sokszor érzem az iróniát, vagy az öniróniát, mindegyik szeretetteljes. De azért mondjuk a társadalom fele egy kicsi fricskát csak tartalmaz egy mondat, mondjuk házasságról van szó, meg bizonyos olyan helyzetekről, amikről másként gondolkodunk, mint ahogy gondolkodtak az elődeink, vagy akkoriban is másként gondolkodtak egyesek, de nem mondhatták ki. Mennyi szabadságot adott neked Jessica, hogy érzelmileg úgy viszonyulj egy helyzethez, ahogy te gondolod, és mennyire vetitek figyelembe azt, hogy most 2025-ben hogy cseng egy mondat, vajon annak a hangsúlyai hogyan kellene, hogy hangozzanak ahhoz, hogy hiteles legyen?
Megpróbálok egyszer a kérdés első felére válaszolni. Nagyon nagy szerencsénk volt, nem csak nekem, hanem a többi kollégámnak is, mert hogyha mondjuk ezt a próba folyamatot és ezt az előadást egy vonathoz hasonlítjuk, akkor ezt a vonatot, ezt belőlünk rakta össze. Végtelenül sokat kérdezett, mit gondolunk, hogy gondoljuk mi, hogy szoktuk, ez a mi városunkban hogy van, ez kicsoda, ez milyen figura, és ez a vonat rákerült a sínre, és elindulhatott, és ez nagyon nagy szerencse, amikor van egy rendező, aki nem megmondja, hogy mit szeretne, hanem keres belőlünk, épít fel valamit. A második része a kérdésednek, ez a 2025, na ez már egy nehezebb dolog, mert először is ez a darab számukra, az amerikaiak számára olyan, mint nekünk a Hamlet. Az iskolában tanulják, évente több helyen folyamatosan játsszák, amatőr társulatok, a Broadway-en, mindenhol, minden formába feldolgozzák, szóval hihetetlenül népszerű. Na most megjön egy amerikai rendező, egy amerikai szöveggel, és nincs az a fajta igénye, hogy mi Kolozsvárról beszéljünk. Nyilván igen, emberi értelemben, de ő az amerikai szöveget, az amerikai kifejezéseket, az amerikai helyszíneket akarta viszont hallani, és nem is szívesen vágott a szövegből, tehát nagyon keveset vágott ki ebből a hatalmas nagy szövegből. Úgyhogy ez már egy nehezebb része. Nem tudom még neked megmondani, hogy ez merre tart, de kétszer volt lehetőségem a közönség szemébe nézni, mert volt egy előbemutatónk és egy bemutatónk. Azt látom, hogy ott van a titka, hogy akkor és ott, abban a helyzetben, ahhoz az emberhez szólok. Ez a szöveg akkor éppen neki szól, az ő szemébe nézek, és ettől talán létre tud jönni valami. De lehet, hogy nem is kell mindig nagyon konkrétan azt mondani, hogy hát ez rólunk szól, hanem lehet, hogy néha azt kell mondani, hogy ez egy más város, és közben meg mindenki azon gondolkodik, hogy ő hogyan van jelen, vagy ő benne mi történik, vagy az ő halottai hogyan vannak benne jelen. Szóval, érted? Lehet, hogy kell ez az eltávolodás ahhoz, hogy így el tudjunk gondolkozni bizonyos dolgokról.
Vannak helyzetek, amikor hosszú ideig nem kell megszólalnod, de mindig jelen vagy, időnként ott ülsz a közönség soraiba, de én akkor is érzem, hogy te szereplőként ülsz ott, tehát, hogy nem az van, hogy van 10 perc pihenőm, vagy 5 perc pihenőm. Úgyhogy állandóan jelen kell lenni akkor is, hogyha nem mondhatsz, és nem cselekedhetsz semmit. És az volt az érzésem, hogy néha mondjuk üldögélsz a színpad szélén, akkor te csak úgy szeretgeted ezeket az embereket, azzal telik az időd. Közülük való vagyok, akármennyire úgy írták a darabban, hogy nem, és én szeretem őket, és ha most valaki örül, én vele örülök, ha valaki szomorú, akkor vele szomorkodom. Tehát, hogy vannak ilyen empátia pillanataid, amikor nem biztos, hogy másfajta feladatod van, mint az, hogy érezz együtt velük. Nem tudom, hogy ezt jól látom-e, mi más fut át a fejeden, ezek mindig nehezek a színésznek, azok a pillanatok, amikor idézőjelben nincs dolga, miközben dolga van.
Hát itt nem az a helyzet, fel sem merült bennem ez egy pillanatra sem. Itt ez a figura végig jelen van, végig ott van, és minden szereplőt végig kell tulajdonképpen követni. Ugyan az én fókuszomban, az én figyelmem középpontjában Emily van, akit Román Eszter játszik a darabban. Az ő kicsi lelke, az ő kicsi története, nekem őt kell végigvinni ezen a történeten, de a végén, a harmadik felvonásban többen is meghaltak már a történet során, mert hogy ugye 10 év alatt játszódik le ez a történet, tehát többen is meghaltak. Igazából én mindenkit ugyanolyan szeretettel kell végig figyeljek, vigyek, kísérjek ebben a darabban. Nem tudom, hogy ezt máshol hogy szokták csinálni. Udvarhelyén játszták ezt az előadást, én nem láthattam. Talán van valami felvétel. Mikor már egy kicsit otthonosabb leszek benne, akkor talán elkérem és megnézem. Végtelenül kíváncsi lettem, hogy máshol hogy értelmezik ezeket a dolgokat.
Az előadás második részében Emily halott, belehalt a szülésbe. A közösség a temetőbe kíséri, ami egy gyógyközpont, és ahol ott van a többi halott. Mrs. Gibbs, Simon Simpson, aki öngyilkos lett, Mrs. Soames és mások. Ez a más világ, ahol Emily nem kíván maradni, ezért visszatér felidézni egy régi emléket az életéből. Végül ez segíti őt az élet elengedésében. Sok nevető, mondhatni boldog halottat látunk a szaunára emlékeztető térben. Én nem tudtam mit kezdeni ezekkel a törölközőbe bugyolált, sziesztázó emberekkel, akik már maguk mögött hagyták kis életüket, apró örömeiket. Ez a része az előadásnak szerintem még kiforratlan, holott a kezdő jelenetek egyike már előre vetíti ezt a megoldást. Nem a koncepció, a kivitelezés tűnik kevésnek. Varga Csilla színművésszel próbálunk kicsit közelebb kerülni ehhez a megoldáshoz.
A mai bemutató előtti napon egészen más volt az eleje a harmadik felvonásnak, és meg kellett változtatni, mert nem működött. És gyakorlatilag volt 24 óránk rá, hogy ezt megváltoztassuk. Nem is volt rá annyira próba, csak egy elképzelés, hogy ezt így kell csinálni. Viszont ez még nincs kész, ez az előadás. Erről meg még lehet beszélni szeptemberben, és akkor el lehet mondani, hogy akkor igen, akkor valami megérett, és beérett, és megmutatható. Most ez csak egy jobb változat, mert ez a rendezőnő részéről nem volt egy eleve kiszámított koncepció. Valószínű ritmusváltásban sokkal jobb volt, és sokkal jobban érezhető volt a forduló pontoknál, hogy ha kacagósabb, ha könnyedebb, akkor jobban lehet sűrűbe menni, mint hogyha már eleve kiengedett az egészet, már a másik nap az sokkal vontatottabb volt, és ez nem működött. Ma ez mintha működött volna. Mindenki úgy érezte, hogy talán ez jobb változat volt, mint a tegnapi.
Röviden szólva élünk és meghalunk, és azok a pillanatok, amiket nem éltünk meg, azokat már nem lehet visszahozni. Azt hiszem, hogy erre is ráerősít egy picit az előadás, bármennyire is próbáljuk visszatapsolni, és tudjuk pontosan, hogy melyik helyzet legyen, de mi már azon kívül is vagyunk, látjuk a jövőnket is, tehát látjuk a végzetünket is. Hogy vagy ezzel, hogy akkor úgy él? Nem is tudom, most így bárhogy lehet folytatni ezt a mondatot, de hogy egyszer van minden.
Nekem van egy tanítóm, akit én hallgatok, nem mondok nevet, és akire én nagyon hallgatok. A lényeg az, hogy a mi kultúránkban és a mi életünkben és a mi neveltetésünkben nem adatott meg az a fajta bizonyosság, hogy tulajdonképpen mi mire is készülünk, és mikor kell ugyanakkor készülni a halálra. De ha egészségesen gondolkodunk róla idejekorán, hogyha felkészülünk rá idejekorán, mondja nekem a mesterem, emelt fővel gondolsz rá, akkor, amikor még tétje van az életednek, akkor nem biztos, hogy egy félelmetes, sötét dologról kell beszélnünk. Nem is tudom, most nem akarok itt most jelzőket, mindenkinek van félelme ezzel kapcsolatban, hanem félelemmel kezded, hanem valahogy az életből fakadó öntudattal kezded ezt kezelni, és valamikor eljutsz valamilyen szintre. Én nem tudom, én elkezdtem, már én 50 éves vagyok, és én szeretnék 100 évig jó erőben lenni, és én azt gondolom, most kell felkészülni ezekre. Ez egy nagyon jó bolog az előadáson keresztül ezzel foglalkozni, hogy alkalmam volt ezzel úgy egy kicsit gondolatban foglalkozni. Nem kellene azt gondolni, hogy jaj, most élünk, jaj, minden jobb a halálnál.
Nincs is elég ismeretünk, illetve hát másképp viszonyulunk, mindenki másképp.
Nincs rá egy tuti válasz, az biztos. De egy ilyen előadás elgondolkodtat erről. Nem csak az életről, nem csak a halálról, hanem a halálról az élet függvényében.
Ugyanezekről a kérdésekről beszélgetünk Albert Csilla színművésszel. Olyan furcsa volt számomra az, hogy az első rész, ami ugye két felvonás együtt játszva, az nekem olyan nagy életszeretetről szól, és az apró dolgok öröméről, és hogy milyen fontos két gesztus, milyen fontos a nem történik semmi pillanat is, és hogy ebből áll össze az életünk, ebből állnak össze az örömeink, ezt nevezzük boldogságnak, vagy ezt nevezzük nehézségnek. Tehát, hogy konkretizálódtak bizonyos fogalmak. És akkor jön a harmadik felvonás, ami a ti esetetekben az előadás második része, és az meg a halálról szól, és nagyon nehezen tudtam kezelni a halál szomorúságát, amiatt, hogy túlságosan elkezdtem az első felében ragaszkodni az élethez. És nagyon nehezen akartam elengedni azt, hogy kérem vissza az apróságokat, amiért szeretek élni például. Nektek milyen a halállal találkozni akkor, amikor tényleg a próba folyamat is úgy zajlik valószínűleg, hogy nagyon sokat foglalkoztatok az élettel és annak a tartozékaival, és egyszer a búcsúzás, egyszer csak egy máshová elmenés, nem egy ijesztő halál. Tehát bennem biztos, hogy megvan az európai embernek a frászoló és haláltól idegenkedő viszonyulása ebben. És ugye Jessica is egy más kultúra, és valószínűleg a szerző is egy kicsit másképp gondolkodik a halálról, mint általában az európaiak. De ettől függetlenül nagyon élni akarsz.
És azt se felejtsd el, hogy 2025-ben, amikor annyi film, meg videó, meg mindenféle így ömlik ránk, és ez az egész zombi kultúra elárasztja ezeket a filmeket, meg mindent, hogy koszolódott szét ennek az egész halálnak, vagy a síron túli létnek a megjelenítése. Tehát, hogy kicsit, hogyha használtam ezt a szót, hogy így pornografálódott ez az egész. Miközben meg minden ember, én nem tudok olyan embert most itt a környezetünkben, akinek ne lett volna dolga gyásszal, ne lenne halottja, ne menne át valamilyen formán ezen az élményen. Amíg dolgoztunk, Jessica elveszítette az egyik barátját, nem tudott hazamenni a temetése, szóval, hogy mondjam, a halálnak a tudása bizonyos kor után így része lesz az életünknek, ezzel így együtt kell élni, ez így bennünk van. És akkor itt van ez az ember, aki ír egy olyan szöveget a halálról, és egy olyan helyzetbe hozza ezeket a lelkecskéket, hogy szinte jó vele foglalkozni, jó az ő szemszögéből nézni a halálra, és azt mondani, hogy ez is lehet akár egy út. Mert hogy nyilván azért van ez az egész képzelődés, mert nem tudunk róla semmit, mert ha tudnánk, akkor milyen egyszerű lenne. De mivel van egy ilyen tabu körülötte, akkor ez így sok mindent megenged. Most még sok mindent nem tudok elmondani. Ez jellegzetesen az a szöveg, meg az az előadás, ami sokat játszva fogja kiadni magát. Mert rengeteg benne a szöveg. Sokat kell találkozni, sokszor kell találkozni a közönséggel, hogy valahogy meg tudjanak születni dolgok. És aztán azt remélem, hogy majd megszűli magát az előadás, és majd, ha mondjuk egy év múlva fogunk beszélgetni, akkor lehet, hogy teljesen mást fogok gondolni erről a harmadik részről, amikor a temetőben vagyunk, és a halálról beszélünk. Lássuk, merre alakulunk.
Nekem volt egy olyan érzésem, hogy jaj, ez sosem jutott eszembe, hogy ők majdnem bulisan vidám hangulatban vannak, igen, együtt. Tehát, igen, hogy lehet, hogy közösségé avanzsálnak a külön-külön más-más időben elhunyt szeretteink vagy ismerőseink, és akkor az az érzés, hogy milyen egyedül lehet valaki, aki elkerült a szerettei mellől, az nem is igaz. Ez volt az erősen optimista, igen, üzenet.
Igen, határozottan ez az egyik változat, igen. És a másik változat meg elhangzik az, hogy várnak valamire, és sokat gondolkoztunk ezen, hogy mi van akkor, hogyha itt a túlvilágon is van közösségi élet, és hogyha egy valaki nem tud beilleszkedni, vagy egy valaki nem tud megnyugodni, mi van, hogyha az a többi lelket is rángatja maga után, és akkor így nagyobb tétje is lesz tulajdonképpen annak, hogy minden kicsi lélek megnyugodjon, át tudjon lépni a halálba. Tulajdonképpen nagyon szép vége van ennek az előadásnak, és mind halálról beszélünk, és meghallgatja ezt a kedves hallgató, és azt mondja, én azt nem fogom megnézni, de ez nem így van, tehát ez egy nagyon szép pillanat, ahogyan próbálunk valahogy életet vinni ebbe, hogy mi történhet a lelkekkel, amiközben várnak valamire. Nem szomorú, és nem egy rossz élmény talán ezen így végigmenni.
Meg hát az alapfelütés az, hogy élni mindenféle körülmények között szép, akkor is, ha nehéz, akkor
jó,
is,
igen,
hogyha
és
nem
az
úgy.
Élet szeretete, hihetetlen, tehát meg is mondta Jessica, hogy ő ezt akarja, aki innen kimegy, az hívja fel az anyukáját, és örüljön a faleveleknek, és lássa meg a fűszálat, szóval, hogy tulajdonképpen erről van szó, hogy egy kicsit így kinyitni a szemünket, hogy egyrészt mennyire véges ez az egész, amiben mi benne vagyunk, más másrészt, hogy mennyi szépség van, mennyi szépség.
Ő különben egy olyan egyéniségnek tűnik, aki annyira életigenlő, annyira kacagós, vikedélyű, biztos vannak bánatai, nem látja azt 2 perc után az ember, de sugároz magából egy ilyent, hogy annyira jó örülni minden napnak, mintha az a világ legfontosabb napja lenne, és nem tudom, hogy milyen mértékben van benne a darabban, de úgy érzem, hogy ez az ő egyénisége, hogy ez így süt belőle.
Persze, itt nagyon sok minden kellett együtt találkozzon, de tényleg ő egy napsugár, és az a szeretet és az a nyitottság, amivel ő ezt az egészet kereste, illetve az ázsiai gyökerei, azért az nagyon fontos dolog, hogy túl azon, hogy Amerikából jön, és egy amerikai szöveggel dolgozunk, aki erős ázsiai gyökerei vannak. Az, hogy hogyan vagyunk a világba, darabban is elhangzik, hogy az, amit az őseinktől hozunk, amit tanulunk, tehát az mind mi vagyunk, és mind tovább bennünk fog majd tovább bontakozni, és tovább nőni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon szerencsés találkozás ez az amerikai, ázsiai, kelet-európai 3 szög, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt.
A Mi kis városunk egy olyan történet, amelybe könnyen belekerül az ember, előadás közben örülni kezd az életnek, és ez felemelő érzés, mert azt jelenti, hogy tudunk osztozni mások örömeiben. A végét azonban elfuseráltnak érzem, gyakran előfordul, hogy időhiány miatt a befejezésre kevesebb energia és figyelés jut a próba folyamat során. Az sok hiányérzetet szült bennem, bár érteni vélem a rendezői szándékot. Közönség előtt érik egy előadás. Ezzel is hangzott mai összeállításunkban. Legyen így. A Mi kis városunk című előadás legközelebb szeptember 13-án, szombaton este 7 órától látható a Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdió termében. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra. I know that one day I'll be that one thing that makes you happy. I know I keep you laughing, your sun on a cloudy day, the feel of a perfect wave, it's crashing upon your face. Yeah, I know that one day birds stop sing me a song tonight. I know that it's right on time. Life flies by the moon in the midnight sky. It's guiding me to your side. I know that one day I'll be that one thing that makes you happy. I know I keep you laughing, your sun on a cloudy day, and the feel of a perfect wave, it's crashing upon your. Better off that.